Vajon cincognak az egerek, hogyha nincs ott a főnök? Már nem csak cincognak, hiszen a Logitech a tökéletes videómegoldás minden munkahelyre. Mert van képük hozzá. Köszönjük nekik is, hogy támogatják a Collab Podcast csatornát.
De meg kell érteni, hogy bizonyos döntések mögött milyen gondolatok, milyen logikák, milyen team szintű interakciók és folyamatok állnak, hogy ezeket fejleszteni lehessen a későbbiekben.
Együttműködés, csapatmunka és egy titkos formula. Mi ezt a titkos formulát kutatjuk veled.
Veled.
Szakértők, vezetők és igazi csapatjátékosok segítenek abban, hogy megtaláljuk a jó csapat kémiáját. A kutatást az együttműködések hang- és vizuáltechnikai alapját adó StreamNet támogatja. Ez a Collab Podcast. A jó csapat kémiája.
Hát sziasztok, újra itt vagyunk a Collab kémia szertárában, én Manc László vagyok, vendégvegyészünk ma pedig Takács Veronika Klára, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ergonómia és pszichológia tanszék, tudományos segédmunkatársa, aki abban segít majd, hogy egy új szemszögből járjuk körbe a csapatok kémiáját, kommunikáció és hatékonyság fókusszal. Szia, Vera!
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
És ha már kutatóként érkeztél, akkor a kutatást el is tudjuk akkor kezdeni, hogyha
így van. Így van. Nem vegyészként, de pszichológusként abszolút a rendelkezésetekre állok a témában.
Igen. Ez egy ilyen téma.
Abszolút. Kezdhetjük.
Beszéljünk kicsit arról, hogy ha visszagondolok, talán egy dúzogós ősember, amikor egyedül elment mamutra vadászni, vagy a pecások, akik úgy békés magányukban ülnek egy stégen, ezeken kívül talán kisebb, rövid időkre azért csapatban dolgozunk, vagy emberekkel körülvéve dolgozunk. A csapatmunka, mint jelensége a szervezetben, erről, hogy egy picit mesélnél, hogy alakult ez ki. Hova tart?
Jó ez az ősemberes megközelítés, mert hogy tulajdonképpen rátapintottál egyébként az emberi működésformának egy nagyon fontos momentumára, ami pedig a túlélési ösztön nyilván. Tehát ugyanúgy, ahogy más állatok is, az emberek is azért verődnek alapvetően azért csapatokba, mert valamilyen sikerességet, ha nem is a túlélést a 21. században, de valamilyen sikerességet magasabb valószínűséggel garantálhat a csapatmunka, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek, erről fogunk majd azért ma beszélgetni.
Igen, a multik dzsungelében, hogyha így már van. A túlélésről.
Így van. Ez egy nagyon jó hasonlat. Tehát, hogy nyilván nagyobb hatékonyságot eredményezhet ez, hogyha jól megteremtjük a feltételeit a sikeres csapatmunkának. Az, hogy ez hogyan alakult ki, ez tulajdonképpen, itt ugye már beszélgettünk egy picit erről a felvétel előtt, hogy ahogy haladtunk előre ugye a 20-21. Század felé, ugye a fizikai munkának a létjogosultságát egyre inkább átvették az intellektuális munkaformák. És a digitális technológia fejlődésével ezeket az intellektuális jellegű munkaformákat kiegészítette az is, hogy sokszor nagyon komplex rendszereket kell az intellektuális munkával párhuzamosan vagy annak részeként működtetni. Tehát ez egy olyan komplex, sokszor nagyon hosszadalmas munkafolyamatot eredményez, ami egészen egyszerűen meghaladja egy embernek a mentális kapacitását vagy teljesítő képességét, tehát szükségszerűen itt jönnek be a csapatok, akik ugye képesek egy hosszadalmasabb, komplexebb, nagyobb lélegzetvételű feladatfolyamatot lefedni.
Igen, azért érdekes ez, mert hogy közben alapvetően ugye így fizikailag sem erre vagyunk kitalálva, és nagyon gyors volt ugye az a fejlődés, ahogy szépen odaültettek minket, és mi is odaültünk az íróasztal elé, de mégis sokan azt gondolják, hogy ők ilyen magányos szuperhősök, tehát hogy én egyedül el tudom végezni.
Így van, azért ez szerintem a mai beszélgetésünknek a számomra a mottója, hogy nagyon sok mindent meghatároz maga a feladat, tehát hogy attól azt is, hogy lehetsz magányos farkas, vagy mennyire lehetsz magányos farkas egy csapatban, mert igazából lehetsz, hogyha a feladat nem kíván meg mondjuk egy nagyon szoros együttműködésre, majd akkor gondolom, erre később visszatérünk. Inkább itt ugye arról van szó, hogy egyszerűen szükségszerűen hozták magukkal ezek a változások azt, hogy csapatban kell dolgozni szorosabb vagy lazább együttműködésben másokkal. És hogy nyilván ugye a globalizáció ezt mégis ezen túl is felerősítette, hogy ez ilyen különböző multinacionális cégek egy irányba, egy trend felé mozduljanak el, akár világszinten, ehhez egyeztetni kell, ehhez csapatmunka szükséges, úgyhogy ez nem fog már nagy valószínűséggel azért változni.
Ha már a csapatot mondod, mennyire más az, ez egy örök kérdés, és szerintem sokan félreértik, hogy csoportban dolgozni, Ez az egyik állítás. A másik meg része lenni egy csapatnak.
Igaz, egy
itt bejöhet a magányos farkas is, aki azt hiszi, hogy ő egy csapat része, de igazából ott a szobanövény mellett a sarokban, hogy magányosan dolgozgat. Tehát, hogy ő a csapat része, vagy csak egy csapatban dolgozik.
Ez is egy nagyon jó kérdés, mert lehet, hogy csapat részekként is dolgozni, és lehet csapattagként is dolgozni. Ugye kettő között szerintem inkább egyfajta ilyen érzelmi különbség van. Tehát, amikor te azonosulsz a csapattal, ugye megtörténik ez az identifikáció, hogy igen, én a csapat része vagyok, én már mondjuk úgy mutatom be magam valakinek, mint a csapat részeként dolgozó valakit, akkor ott abszolút megvan ez a fajta azonosulás, kötődés, ez a fajta érzelmi szál. Még mondjuk egy csapat részének lenni és elvégezni a kötelező feladatot, az ugyanúgy eredményezhet magas szintű munkát, de ott ez a fajta ilyen nagyon érzelmi kötődés vagy kohézió, ahogy mi egy pszichológiában nevezzük, ez a csoport kohézió, ez itt ugye nincsen meg. De ugye ez megint csak attól függ, tudod, hogy tényleg milyen munkára tesszük vagy rakjuk össze ezt a csapatot.
Igen, meg az egyén szintje, mert ugye sokan vannak azok, akik szeretnének valahova tartozni, így és ő bár kívülálló, de szívesen mutatja be magát a csapat részeként.
Abszolút.
Mert hogy kicsit mindig fölül reprezentáljuk magunkat, a tudásunkat, az ott személyiségünket, akár csapaton belül, vagy ha ismerősének, barátoknak meséljük.
Abszolút, tehát ez megint csak egy picit ilyen evolúciós dolog, de hogy jó nekünk egy csapat részének lenni, pláne akkor, hogyha ez a csapat sikeres, hiszen hogyha ez a csapat jó eredményeket ér el, és mi ezzel tudunk azonosulni, akkor például mondjuk egy nagyon banális ilyen példát hozok, hogy mondjuk van egy kedvenc futballcsapatunk, és olyan szurkolók vagyunk, akik minden meccsen kint vannak, és részei vagyunk egy ilyen nagyon szoros szurkolói közegnek, és mondjuk a futballcsapatunk az adott meccsen nyer, akkor nyilván ennek a csapatnak a része lenni jó dolog, büszkék lehetünk is magunkra, mint ugye a csapat szurkolóira, és ezáltal a mi önértékelésünk és önbecsülésünk is nőni fog. Tehát ez tud tulajdonképpen érzelmi szempontból is egy nagyon jó dolog lenni, ha a csapat sikeres. Ha nem, ott nyilván már megtörténik az, hogy kicsit eltávolodunk, nem is annyira fontos. Tehát, hogy ott azért van egy ilyen diszonancia, hogy szeretnék a csapat része lenni, de egy olyan csapat része vagyok, ami valamiért nem teljesít jól. Tehát ez nyilván az én önértékelésemre is hatással lesz.
Mondom úgy, hogy ahogy én is szoktam érteni, hogy a bulvárszakirodalom ezt nevezi, ezt az úgynevezett társas serkentésnek, ezt a foci huligánost?
Nem. Ez, amiről én beszélek, ez inkább ez az ilyen kohézió, hogy mennyire jó a más, ugye fényében sütkérezni. A társas serkentés, ez tulajdonképpen egy csoportdinamikai folyamat.
Itt ha már beszéltünk, ugye, hogy hogyan működik jól, akkor a dinamikát is emeljük be.
Így van, abszolút. Tehát, hogy amikor a dinamikáról csak annyit, hogy amikor embereket raksz össze, hogy na, akkor itt ti most együtt fogtok dolgozni, akkor ott óhatatlanul és teljesen természetesen lesznek különböző csoportdinamikai folyamatok, amik teljes természetességgel fognak előfordulni. A lényeg az, hogy ezeket ugye hogyan kezeljük. És az egyik ilyen az a társas serkentés, amikor tulajdonképpen arról van szó, hogyha másokkal együtt végzünk valamilyen tevékenységet, vagy mások látnak bennünket valamilyen tevékenységet végezni, az például hozzá tud adni a mi teljesítményünkhöz. Tehát képzeld csak el magad, hogyha nem tudom, hogy szoktál-e futni például, de hogyha...
Ha kergetnek.
Jó, oké. Okay.
De igen.
Képzeld azt, hogy kergetnek kétféle helyzetben. Az egyik helyzetben senki nem lát, csak az, aki kerget. A másik helyzetben meg mondjuk sokan látnak téged. És hát nyilván olyankor az emberben benne van egy ilyen, hát most csúnya mond, egy ilyen búzt, hogy na, akkor itt most engem figyelnek, és akkor ez egyfajta ilyen löketet ad nekem, ami a teljesítményemre jó hatása lehet. Ez a társas serkentésnek a jelensége.
A másik, talán a társas gátlásról is beszéljünk akkor, ha már itt vagyunk.
Ez a társas lazsálás, ez tulajdonképpen, vagy ilyen freerider effektnek szokták mondani az angolban. Szerintem ez egyébként egy nagyon találó ilyen, az angol kifejezés nagyon találó. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ez egy nagyon érdekes kísérlet volt 1930-as években, és az az érdekes, hogy nem is egy pszichológus találta ki, hanem egy francia agrármérnök.
De érdekes.
Tulajdonképpen csak annyiról volt szó, hogy szerette volna a nála dolgozó embereknek a teljesítményét valahogyan maximalizálni, és kitalált egy kötelhúzós feladatot. És megkérte az embereket arra, hogy először csak egy-egy ember húzza a kötel, és utána végig minél több és több ember álljon a két kötél végére, és húzzák. És azt vette észre, hogy minél többen állnak a kötél egy-egy végén, az egyéni erőbefektetés annál inkább csökken. Tehát mi ezt le tudtam érni, hogy minél többen állnak a kötélnél, annál kisebb az egyéni erőbefektetés. Nyilván gondolják a csapattagok, hogy a többiek úgy is húzzák, most én akkor mi a francnak szenvedjek ott. Tehát ez egy tulajdonképpen egy ilyen elég logikus gondolat, ha belegondolsz.
És ez lehet mondjuk így az ilyen nagy céges környezetben, amikor mondjuk egy adott vezető beszél, és elhangzik majd megcsináljuk, és ezek a királyi többesek, és ott állnak az egyének, és hallgatják, és azt mondják, ez ugye a multis kötélhúzás, nevezzük talán így, és állnak, és hallgatják, és jó, hát majd a másik megcsinálja, és akkor úgy hirtelen senki se érzi magáénak, ez abszolút, kicsit hasonló, mint a kötél.
Persze, abszolút. Meg ez azért ennek a társas lazsálásnak van egy nagyon fontos előfeltétele, és az pedig az, hogy ez akkor tud kialakulni, hogyha a te egyéni befektetésed a csapatban nehezen mérhető. Tehát, hogy a te egyéni hozzájárulásod nehezen azonosítható a munkán belül, akkor nyilván úgy vagy vele, hogy jó, hát ez valószínűleg úgy se fog kiderülni, hogy mennyit tettem bele, akkor inkább hátradőlök, mert az embernek egyébként az emberi természetnek szükségszerűen van egy ilyen jellegzetessége, hogy próbáljuk a saját energiánkat optimalizálni. Tehát, hogyha nem kell felszántani a betont, akkor nem fogjuk. Mert ugye, ha nyilván senki nem jön rá, hát akkor miért tennénk?
És előnye van ennek a társas
nem. Szerintem nem, ez azért hosszú távon káros tud lenni, hogyha ez nincs felfedezve, de itt megint csak arról van szó, hogy a feladatot kell úgy kialakítani, hogy ezek az egyéni hozzájárulások azonosíthatók legyenek. Tehát például, hogyha elképzeled, ez megint csak egy ilyen életszerű példa, hogy én mindig ezt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy képzeld el, amikor március 15-én kisiskolás korodban kivezényeltek a Kossuth szoborhoz, és el kellett énekelni a himnuszt, és tudtad, hogy az összes többi osztálytársad énekli, akkor nyilván te nem üvöltötted torkot szakadtából, mert tudtad, hogy a többiek úgyis énekelnek, vagy a tanítóni legalább. Tehát, hogy ez a, hogy állsz egy tömegben, senki nem fogja megtudni meghallani, hogy te milyen hangosan énekelsz, és nyilvánvalóan ezért te nem fogsz olyan erőt befektetni.
És akkor van 60% tátok csak.
Így van.
Egy ilyen ünnepségen.
Kivéve akkor, hogyha mondjuk nagyon fontos számodra ez, és ez megint csak egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen védőfaktor, hogyha te nagyon motivált vagy annak a feladatnak az elvégzésére, tehát belülről jön egyfajta ilyen érdeklődés, hogy ezt a feladatot elvégez, akkor viszont nem lesz lazsálás. Tehát akkor megoldás, érdekelté kell tenni a csapattagokat arra, hogy valóban végezzék el azt a munkát, legyenek motiváltak, és legyenek ezek az egyéni hozzájárulások azonosíthatók, és így ez a társas lazsálás tök jól elkerülhető.
Igen, meg gondolom, utána egy ilyen ördögi spirálba kerülünk vele, nem? Tehát, hogy én dolgozok, mint a güzű, látom, hogy Matildka, Petike nem, akkor én se teszek bele annyit, és aztán már kettőnket látják a többiek, és a végén ott van, hogy semmit nem termelünk, semmilyen hasznos dolgot nem végzünk.
Abszolút, így van. Meg hát ez a csapaton belül is azért nagyon komoly feszültségeket tud okozni. Tehát, hogy én dolgozom, és látom, hogy ő nem. Nem jó. Tehát ennek elejét kell venni, pont ezért, mert motivációs problémákat is okozhat egy csapaton belül.
És a motivációs problémák és konfliktusok, picit beszéljünk akkor a konfliktusokról is, hogy csapaton belül milyen típusok vannak, és hogyan tudjuk akár kezelni, vagy legalább felismerni.
Tehát alapvetően ugye a pszichológiában nagy általánosságban kétféle konfliktust különböztetünk meg a csapatmunka során. Az egyik egy úgynevezett ilyen feladathoz köthető konfliktus, a másik pedig egy kapcsolati konfliktus. És a nevéből adódik, hogy a feladathoz köthető konfliktus esetében van köztünk mondjuk egy szakmai jellegű nézeteltérés, mert úgy gondolod, hogy a te mondjuk egy projekt csapatot összeraknak, mindenki ugye részben más területről érkezik, más tudást, másfajta szempontrendszert hoz be egy csapatmunkába, és te úgy gondolod, hogy az adott feladatot más úton, módon kellene megközelíteni, nem jó az az alternatíva, amit én javasolok, de ez tulajdonképpen csak és kizárólag a szakmai kérdésre vonatkozó és személyes nézeteltéréseket abszolút nélkülöző konfliktusról van szó. És tulajdonképpen, hogyha azt vesszük, akkor ez szükségszerű és rendkívül jótékony tud lenni a csapatmunka és végül is a feladat minőségének a szempontjából. Hiszen, hogyha mi ketten ezt megvitatjuk és ütköztetjük ezeket az érvrendszereket, akkor abból valami sokkal magasabb szintű, sokkal kreatívabb megoldás jöhet létre, hiszen ugye minden alternatívát szépen át tudunk görgetni ezáltal a konfliktus által.
Kell ahhoz nem az a típusú érettség, hogy egyrészt le tudjam vetközni mondjuk azt a típusú akár személyes ellentétet, az, hogy magamat pozícionáljam akár a vezetés vagy a főnök vele, hogy az én ötletem mindig jobb, és te meg itt jössz a sajátoddal, de hát akkor is bebizonyítom akár agresszívabb kommunikációval, lendületes gesztusokkal, tehát hogy ez egy érettségkel, mind egyén, mind szervezet részéről.
Abszolút, abszolút. Tehát az egyéni részről is kell egyfajta érettség valóban, ahogy te mondod, illetve tudni kell tudatosan megkülönböztetni, hogy itt nem velem van az adott kollégámnak baja, hiszen ez nem személyes kirohanás ellenem, hanem valami olyasmit gondol, amit én nem, és ezért őt nem nem lehet hibáztani. Tehát ez egy tudatosítás kérdése, és itt alapvetően szerintem a csapatvezetőjének van fontos feladata ebben, és abban is, hogy ezeket a fajta vita helyzeteket egy picit generálja is. Tehát ne legyen az, hogy a szőnyeg alá seperjük az egyes alternatívákat csak azért, hogy minél hamarabb megoldás felé jussunk, mert akkor lehet, hogy születik egy gyors megoldás, csak az valószínűleg egy középszerű megoldás lesz. Tehát, hogyha a csapat vezetője egy kicsit tudja ezeket a nyílt vitákat generálni és mediálni, tehát tud közvetíteni és adott esetben féken tartani ezt a folyamatot, hogy ne harapózzon el, és tényleg ne essen át egy személyes konfliktusba, akkor ezek nagyon jó hatással vannak a folyamatra. A személyes konfliktus az már egy kicsit más kérdés, mert itt ugye az a jelenség figyelhető meg, hogy két csapattag között valamilyen személyes jellegű nézeteltérés van, tehát egyszerűen nem csípik egymást, nem tudnak együtt dolgozni. Van a közös múltjukban valami olyan személyes tüske, ami miatt ez az együttműködés nem tud menni. És itt megint csak ugye a csapatvezetőnek van szerepe, hogy képes-e ezt a személyes jellegű nézeteltérést valahogyan elsimítani, képes-e a két embert közelíteni egymáshoz. Ha ez nem működik, akkor megoldható-e az, hogy a csapaton belül, a csapatmunkán belül ezt a két embert úgy pozícionálja, hogy lehetőleg nekik ne kelljen szorosan együttműködniük, mert hiszen lehetséges.
Látszik, hogy
nem megy, és hogy vannak olyan feladatok, ahol nem mindenkinek kell rendkívül szorosan együttműködnie. Tehát, hogyha őket el lehet úgy helyezni a csapaton belül, akkor ez nem feltétlenül fog problémát okozni. Ha egyik sem megoldható, akkor nyilvánvalóan valamilyen cserét kell a csapaton belül alkalmazni, tehát akkor valamelyik tagot át kell tenni egy másik csapatba a többiek és a csapatmunka sikeressége érdekében.
Mennyire látszik azt talán most, ahogy így mondtad ezeket, így eszembe jutott, hogy mennyire hat egymásra ez a két dolog, tehát hogy valakit mondjuk azért van személyes konfliktusom, mert mondjuk én úgy hordozom magamba a 2 héttel ezelőtti prezentációt, hogy engem bántott, pedig csak ütköztettünk érveket, és ezáltal ugye ez a jó emberi tulajdonság, amikor nem mondunk ki dolgokat, nem kérdezünk dolgokat, szépen berakom magamba, és mint egy ilyen hógolyót így elkezdem gyúrogatni, és 3 hét múlva már akkorára duzzasztom, hogy közben közel nincs az eredetihez.
Abszolút.
Vagy fordítva, mert most az, hogy nekem nem tetszik a lila körme, vagy a hosszú haja, vagy a kicsit bővebb nadrágja, attól még, hiszen ez egy munkahely, ugye nem barátokat keresünk első körben.
Hogy személyes konfliktus alapon bírálom az ő szakmai tevékenységét?
Vagy fordítva, vagy azért utálom, mert jobb, és aztán elkezdem a személyt, az egyént utálni, vagy egyébként én bírnám, de az előző héten ott annyira sarokba szorított az ő javaslatával, az ő ötletével, amit ütköztettünk, hogy hirtelen meg is utáltam, mint személy. És hogy ebből a ilyen furcsa, ilyen tornádóból ki tudunk-e röppenni egy...
Ki? Akkor, hogyha tényleg van egy ilyen tudatosítás, szerintem ez egy nagyon jó kulcsszó, hogy tulajdonképpen mit érzek le, tudom-e bontani a saját gondolataimat, érzéseimet, hogy miért utálom. Tehát, hogy miért neheztelek, miért van bennem ez a feszültség. Tehát, hogy itt egy picit azért tudni kell magunkat is ismerni, kordában tartani, menedzselni. A másik oldalról meg ez a rendkívül nyílt kommunikáció a csapaton belül, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy, és akkor itt megint behoznék egy pszichológiai fogalmat, ez az úgynevezett ilyen pszichológiai biztonság. Ez tulajdonképpen egy szubjektíven megélt csoport légkör. Tehát, ha én azt érzem, hogy egy olyan csapatban dolgozom, ahol kérdezni, hibázni, gyengének lenni, vagy a gyenge oldalamat megmutatni a többiek előtt, ez nem jár negatív következményekkel, akkor én sokkal lazábban fogom fel ezeket a konfliktus helyzeteket is, hiszen tudom azt, hogy ez nem ellenem fog irányulni, hanem valami, ami a feladat megoldás szempontjából jó lehet, de hogy itt alapvetően a csoport légkör az egy barátságos, elfogadó, jó atmoszféra. És ezt nevezünk mi pszichológiai biztonságnak. Ha ez nincsen meg, és nem merek kérdezni, és mondjuk a hibázásoknak, vagy akár egy kérdésnek negatív következménye lehet, tehát, hogy hát ez nem tudja, ez nem ismeri a saját szakmát, ez hülye, akkor nyilván én magam sem fogok jól reagálni azokra a helyzetekre, ahol engem megkérdőjeleznek, hiszen támadásnak veszem, hiszen a pozíciómat jogosan féltem ezekben a helyzetekben, hiszen tudom, hogy negatív következménnyel járhat, hogyha én egy ilyen helyzetben hülyeséget mondok, vagy a többiek úgy állítanak be, hogy szakmaiatlan a munkám.
Mennyire nehéz lehet ezt úgy szinten tartani egy ilyen csapatot, hogy az új belépők is azt érezzék, hogy ez egy ilyen biztos védett közeg, amiben érkezik?
Szerintem
ezek
nagyon.
Kiállunk egymásért, és hogy mennyire, mert ugye negatív irányban mindig könnyebb az ellenállásunk, nem? Tehát romlani mindig könnyebben romlunk, mint javulunk.
Így van.
És hogy ezt időbe észrevegy egy vezető, tehát azért vezetőnek lenni nem csak játék és mese.
Nem. Abszolút, tehát nagyon nehéz dolga van a vezetőnek, már csak azért is, mert hogy szerintem egy csapat soha nem önmagában működik, hanem mindig egy szervezeti környezetben, mindig egy szervezeti kultúrába ágyazva. És ez a fajta szervezeti kultúra mérhetetlenül rá tudja nyomni a bélyegét magának a csapatnak a légkörére is. Tehát, hogyha van egy alapvetően túlkontrolláló, bizalmatlan szervezeti kultúra, ahol most nem tudok ilyen jó példát mondani rá, de hogy alapvetően a vezetőség hozzáállása bizalmatlan a munkavállalókkal szemben, akkor ott nyilván ez a csapat szinten is le fog folyni. Tehát ugye felülről indulunk, szervezett csapat egyén, nyilván amit fölülről kapsz, ahova be vagy ágyazva, az fog egyéni szinten is lecsapódni. Tehát, hogy itt magával a szervezeti kultúrával, a szervezeti beágyazottsággal kell ilyen esetekben is kell foglalkozni. És akkor itt már megint ugye kiukadunk arra, hogy akkor miért fontos az a szervezeti közeg, amiben te implementálni szeretnél egy csapatmunkát.
A konfliktus típusokról még hogyha egy picit tudunk beszélni, hogy van ez a megszoksz vagy megszöksz jellegű, vagy beleállunk, és hogy mi magunk csak úgy tudunk-e változni, vagy vannak egyéb buktatók még mondjuk itt csapaton belül ezen a kettőn kívül, amit akár a személyes vagy a szakmai.
Jó, akkor szerintem most itt térjünk rá arra, hogy akkor ez a szervezeti beágyazottság, amiről szeretem volna beszélni, mert nagyon sok buktató ebből adódik, és akkor egy picit az én oldalamat próbálom bemutatni neked, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy azok által, a folyamatok által, amiket a beszélgetés elején tisztáztunk, ugye azok által rendkívül populáris lett a csapatmunka szervezeti szinten, és van egy ilyen nagyon jó angol kifejezés, ez a Teams, ez a Fed, ami azt jelenti, hogy ilyen túl, megint csak kicsit szakmaiatlan szót fogok használni, de túl van hype-olva a csapatmunka, és olyan szervezeti környezetben...
Trendi lett nagyon, nem?
Így van,
ez a vágyott.
Abszolút. Olyan szervezeti környezetbe és olyan feladatokra is csapatmunkát alkalmazunk, amik abszolút nem kompatibilisek ezzel, és nem is igénylik magát a csapatmunkát. Tehát itt a szervezet létrehoz egy csapatot, és akkor elvárja, hogy na akkor itt működőképes lesz, holott magát, ezeket a tényezőket, amik magát a csapatmunkát körülveszik, nem határozza meg jól, vagy magát a csapatfeladatot. Például, most mondok egy példát, nincsen jól megfelelő módon tisztázva, hogy mi a csapatmunkának a célja, mi a feladat, amit szeretnénk elvégezni. Következő ilyen buktató, és akkor most már a buktatóknál járunk, következő ilyen buktató lehet, hogy a csapattagoknak a szerepe és felelősségi köre nincsen tisztázva. Tehát, hogy te ezt csinálod, te ezért vagy felelős, ezek így függenek össze, tehát, hogy maguk a csapattagok átlássák a saját szerepüket a folyamatban és a csapaton belül, és a saját felelősségi körüket is. Tehát, hogyha ez nem történik meg, akkor egyszerűen széthullik a csapatmunka, mert vagy teljesen irreleváns feladatokat fognak végezni, vagy redundáns lesz a folyamat, mert egymás, mondjuk ugyanaz, vagy két ember végzel ugyanazt a folyamatot, mert nem beszélték meg, nem tisztázták, hogy akkor kinek mi lesz ebben a feladatban a maga kis köre, amit el kell végezni. Nyilván, hogyha egy olyan feladatra rakunk össze csapatot, ami egyáltalán nem igényel csapatmunkát, tehát magyarul nincs egyfajta ilyen kölcsönös függés a csapattagok között, hogy én nem tudom elvégezni a munkámat nélküled, akkor arra minek tartunk fenn csapatot, tehát akkor tulajdonképpen ezek a csoport dinamikai folyamatok, amiket az előbb már egy picit érintettünk, ezek olyan mértékű energiát fognak elvonni, ami tulajdonképpen hátráltatja az egyébként egyénileg is tök jól elvégezhető munkát. Tehát, hogy megint csak, hogyha nem igényel csapatmunkát, ne alkalmazzunk csapatot.
Ez azért lehet, hogy annyira szeretjük a trendeket, és ez most be tudom hozni a képbe a 8-10 évvel ezelőtt, vagy 10x évvel ezelőtt, amikor bejött a, nem tudom, az Open Office, hogy, hogy akkor utána hirtelen mindenki olyat akart, független, hogy minden kollégája megőrült attól, abszolút, hogy ott zsizsgés van, mászkálás van, szólingatás van. Hogy ez ugyanaz, hogy itt annyira vágyunk, most azt látjuk, hogy a trendek nemzetközi szinten a csapatmunka, és bár egy szalagsoron dolgozó gyártócég vagyunk, de hirtelen csináljunk ebből csapatmunkát.
Igen, azért van benne ilyesmi is, tehát hogy itt van egyfajta ilyen trend, amit szeretnénk követni. Van annak egyfajta túlértékelése, hogy minden áron szeretnénk valahová tartozni. Ez részben egyébként tökéletesen így van, és igaz, de hogy ezt azért mással ki lehet váltani. És a csapatmunkát egyébként különben nem csak úgy kell elképzelni, hogy csapat az, ami egy helyen és egy időben dolgozik. Tehát bejövünk reggel 4-5-en, mi vagyunk egy csapat, és reggel 8-tól délután 4-ig vagy 5-ig együtt vagyunk. Ez is lehet egy csapat, de például az is lehet egy csapat, csapat, amit műszaknak szoktunk nevezni, hogy ugyanaz a feladatunk, ugyanamellett a szalag mellett állunk, csak az egyikünk 8-tól 2-ig, a másikunk 2-től 8-ig, a harmadik 8-tól hajnal 2-ig, stb. Stb. Ez is egy csapat. Csak itt azt szoktuk mondani, hogy egy helyen, de nem egy időben dolgoznak. A virtuális csapat is csapat, ők ugye nem egy helyen, de egy időben dolgoznak. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon érdekes kis eltérések, de tulajdonképpen mindegyiket csapatmunkának nevezzük, és mindegyiknek más-más ilyen buktatója van attól függően, ugye, hogy miről beszélünk. Tehát mondok egy példát, virtuális csapatmunka esetében nyilván ez a fajta kohézió, ez az összetartás, ez sokkal nehezebben tud létrejönni, hiszen a csapattagok nem igazán látják egymást. És akkor itt most egy picit visszaugorhatunk a COVID helyzetre. Gondolom neked is eszedbe jutott.
Persze.
Hogy természetesen ez a csapatmunkát azért megnehezítette, hogy nem volt egyfajta ilyen személyes együttműködés. Aztán szépen lassan belerázódtak az emberek ebbe, tehát most már így megvannak a platformok, megtanultuk használni őket, tehát hogy hogyan lehet közös térben kollaborálni mással online térben, de hogy azért ez az elején valami olyasmi volt, amivel senki nem rendelkezett, mint kompetencia.
Az előző mondataidhoz, az előző kérdéshez picit visszaugranék emiatt, mert hogy pont a COVID helyzet miatt, meg mondtad a bizalmatlanságot, hogyha olyan egy szervezet, meg az, hogy mennyire kell jól kialakítani mind a szerepköröket, a feladatokat leosztani, hogy a COVID helyzet szerinted, vagy láthatóan segítette mondjuk az olyan típusú vezetésnek, aki nagyon bizalmatló, ugye hát a home office volt az, amit minden egyes vezető utált, mert ha nincs ott, akkor biztos nem dolgozik.
Így van.
És aztán rákényszerített minket az élet egy ilyen szituációra, hogy meg kellett oldani, és rákényszerített talán a vezetők egy részét is arra, hogy ha jól osztok ki feladatot, és jól tudom ezt számon kérni, akkor igazából rájövök, hogy nem kell ott ülnie a bárányoknak körülöttem, hogy...
Abszolút, abszolút. Tehát ez egy ilyen nagyon erős kontrollvesztés volt, különben ugye a vezetőség részéről úgy, mint a beosztottak részéről, hiszen azért mindenkinek a lába alól egy kicsit kicsúszott ebben a helyzetben a talaj, és hogy nyilván azok a szervezetek, ahol alapvetően ez a bizalmatlanság jobban ott van, nyilván sokkal nehezebben élték meg ezeket, mert ugye nem tudták úgy kontrollálni a folyamatokat. Aztán szépen mindenki rátanult, tehát hogy valóban itt volt egyfajta ilyen...
De jól kontrollálni a folyamatokat, vagy igazából mesztelen lett a király oly módon, hogy kiderült, hogy nem nagyon volt folyamat, csak ilyen sodródás.
Nyilván, tehát ahol nem nagyon volt folyamat, ott ugye volt egy csapatmunka, aminek a gyengeségei el voltak maszkolva, és onnantól kezdve, hogy virtuális térbe szorultak, ez most akkor vagy még gyengébb lett, vagy adott esetben, hogy ez alól a nagyon szoros ellenőrzés alól kikerültek ezek az emberek, lehet, hogy pont emiatt ez a csapatmunka egy picit szárnyra tudott kapni, mert mondjuk nem volt ez a fajta már paranoid jellegű ellenőrzés a vezetőség részéről. Tehát mondom, az több mozgástér, egy picit több kreativitás jellemezhette a csapatmunkát ebben a helyzetben.
Van-e alakulása, vagy az alakulásnak vannak-e fázisai, mondjuk egy ilyen
csapatnál? Aj, de jó kérdéseket teszel ma fel. Igen, igen, abszolút. És akkor megint csak tényleg mindig ide fogok visszatérni, és ki fogsz már röhögni a végén, de hogy tényleg a szervezet. És abszolút az van, hogy amikor egy szervezet ugye kitalálja, hogy csapatmunka, akkor általában az van, hogy létrehoz egy csapatot, és mindig a csapat oldaláról indul el, ugye, hogy ütőképes csapat, vagy ahogy ugye beszéltük rá, hogy a csapat kémiája, hogy pakoljam össze a csapatot, hogy jó legyen, és ugye megfeledkezünk a feladatnak ezekről a jellegzetességeiről, amikről már egy picit beszélgettünk itt az elején, vagy az előbb. Tehát összepakolunk egy csapatot szervezetként, és azt várjuk, hogy ez a csapat a nulladik pillanattól kezdve felszántja nekünk a betont, és olyan magas, nem tudom én, teljesítményt ér el, hogy az már, nem tudom én, ugye nyilván ennek a szervezeti oldalról a célja a versenyképesség biztosítása nagy átlagban, most ezt tudjuk mondani. A csapatmunkának pont emiatt az egyik legfontosabb előnye ez a rendkívül gyors reakciókészség. Tehát pont ugye, amit mondtam az elején, hogy hosszadalmasabb, komplex folyamatokról beszélünk, ezért egy csapat, ugye ha jól van, tényleg, ha jó az összmunka a csapattagok között, akkor az ilyen gyorsakszor nagyon dinamikusan változó gazdasági környezetre, mint mondjuk, amit egy COVID hoz, hogy egyik hétről a másikra lezárnak bennünket, mert ez egy hihetetlenül radikális és gyors váltás volt. Egy jól működő csapat jól tud rezonálni, jól tud lépni ezekre a helyzetekre, tehát egy gyorsabb reakciót biztosít, ezáltal ugye, tehát maga a csapat, és így a szervezet is gyorsabban fog átállni, ezáltal ugye a versenyképességét megőrizheti, vagy akár növelheti a konkurens cégekkel szemben. Tehát ez a fajta gyorsaság, ez egy nagyon fontos előnye a csapatmunkának, és ezért nagyon sok szervezet azt várja, hogy na, akkor összeraktam a csapatot, elküldtem őket a csapatépre, és működj! Igen, tehát, hogy akkor itt már nem kell semmit tenni, mert itt ezek működni fognak, és vannak egyszerűen olyan csapatjelenségek, amik nem fognak hamarabb előfordulni, csak bizonyos fázisokban, és itt válaszol meg a kérdés, hogy igen, vannak fázisok, és ezeken keresztül kell menni. Tehát nem fog a csapat az elején neked funkcionálni, hogyha te csapatvezető vagy szervezeti vezető, mert nem az a dolga. Ennek a csapatnak az elején az a dolga, hogy összeszokjon. És az első fázisban nem fog más történni, mint a csapattagok megismerkednek egymással, mert előfordul, hogy soha életükben nem látták egymást. Rengeteg kérdés fog elhangzani, hogy akkor mi maga a feladat, értelmezzük, tudjuk-e érteni, át tudjuk-e beszélni tőlük, hogy kinek mi a feladat, tehát, hogy van egy ilyen...
És ilyenkor már nem rossz, ha megvannak ezek kirakva, hogy körülbelül mi lesz a feladat.
Így van.
Tehát ilyen tétova zombiként ott sétálgatnak.
Abszolút, abszolút. Tehát, hogyha itt már van egy nagyon jó szervezeti célkitűzés, egy definíció, akkor azért ez már meg tudja könnyíteni ezt a fajta első fázis, de hogy itt semmi nem fog történni. Tehát, hogy itt nem lesz
ismerkedési.
Így, abszolút. Utána jön egy olyan szakasz, amit egyébként ilyen stormingnak is nevez a szakirodalom, nyilván egy ilyen viharzás szakasz, amikor a csapattagok rájönnek arra, hogy hát ez nem olyan egyszerű, mint ami ennek tűnt. Tehát, hogy itt vannak különböző egyéniségek, nekünk csapat szinten össze kell szoknunk, meg kell ismernünk egymást, ki hogyan reagál, kinek mi a feladata, kinek milyen a munkastílusa, kitől milyen gyorsaságot várhatok el, tehát egyszerűen össze kell szokni csapatként, ki kell, hogy alakuljon egy úgynevezett ilyen team mentális modell, erről majd a beszélgetésünk végén egy picit még úgy is szót ejtek, de hogy legyen egy közös értelmezési keretünk, hogy hogyan működünk együtt mi csapatként, tehát hogy ez az összeszokás megvan.
És itt bocsánat, itt csak annyi, hogy itt az a jó, ugye, amiről a beszélgetés elén érintettük, hogyha már most figyeljünk arra, vagy egy vezető figyel arra, hogy ne legyenek itt kialakuló személyiség vagy szakmai viták már, tehát hogy egy irányba és egy cél felé tartsa a csapatot, amiért összejöttek, tehát hogy ki se alakuljon ez a spirál, amiről beszéltünk, hogy már azt sem tudom, miért utállak, de nagyon.
Igen, azt szerintem a személyes vitákat, tehát ki fognak,
kell lejátszani, azt mondom, a sztormokban.
Pont azt akartam mondani, hogy ki fognak alakulni, és ki is kell, hogy alakuljanak, tehát hogy akkor itt bukjanak ki itt, rendezzük el, alakuljon ki egy norma rendszer a csapaton belül, aminek az alapján mi el tudjuk végezni a feladatot. Bukjanak ki ezek a szakmai ellentétek, ezek a szakmai ütközések most, mert hogyha ezeket át tudjuk beszélni, hogyha itt ezek ütköztetve vannak, minden alternatívát át tudunk gondolni, utána erre alapozva tudunk egy sokkal magasabb szintű, komplexebb, jobb stratégiát kialakítani, amit aztán a végrehajtás fázisában meg tudunk valósítani. De hogy ez megint nem az a szakasz, még mindig nem.
Ahol igen, ugye... volt a szimatolgatás, volt a balhézgassunk, derüljenek ki minden,
van,
és utána
van.
A következő.
Az ugye az a szakasz, amit ilyen normingnak nevezünk, tehát ez egy normarendszer kialakulás, itt kezd el ténylegesen összeszokni a csapat, itt van az, hogy oké, akkor kialakul egy munkastílus, a ránk jellemző csapatjegyek itt már megmutatkoznak, a kommunikációs hálózatok kialakulnak, tudom azt, hogy tőle mondjuk általában Teams-en keresztül várhatok mondjuk jelentéseket, de mondjuk az is kialakul köztünk, hogy például nálunk a tanszéken van egy ilyen, hogyha valaki kirak valamit a Teams-ben, akkor kérjük azt, legalább egy lájkkal jelez, hogy te ezt konstatáltad. És mire rá tanultunk mindannyian erre, hát esküszöm volt egy fél év, mert egyszerűen nyilván, tehát ez azért idő, hogy ezeket kialakítsuk, ezeket a közös szokásrendszereket. És ugye ezre egy újonnan kialakult csapatnak nem csak egy lájkjelet kell megtanulnia odarakni egy üzenetre, hanem sok-sok minden. Tehát ez megint csak idő.
Az egész ilyen ceremóniák, szertartások, ami hogy abszolút. Hányszor találkozzunk.
Abszolút, abszolút. Nagyon jól fogalmazza, hogy ceremóniák, szertartások, és ezután lépünk be a negyedik szakaszba, és ez lesz a teljesítés szakasza, amit ugye ilyen performing szakasznak nevezünk, tehát itt várható el a csapattól az, hogy na, akkor itt most már akkor valóban a feladatra koncentrálva.
Ez időben található, vagy ez nem csapatfüggő?
Ez abszolút.
Valaki lejátsza ezt egy hét alatt, valakinek meg fél év kell, még ott összecsiszolódnak.
Sőt, és megint arra szeretném kihegyezni a beszélgetést, hogy csapat és feladatfüggő. Tehát, hogy nem csak a csapat, hanem az, hogy milyen feladatra pakolod őket össze. Tehát, hogyha ez egy viszonylag egyszerűbb dolog, könnyebben tisztázhatók, jobban érzékelhetők a határok az egyes szerepkörök között, akkor nem kell azért annyira nagyon így boxolgatni, hogy ki mit csinál, vagy ki hogy működjön közre a többiekkel, hogyha ez egy sokkal komplexebb, nehezen kibogozható folyamat, ott azért ezek az előzetes fázisok hosszabb időt vesznek igénybe. És akkor, hogyha már a szervezeteknél járunk, akkor csak azt szeretném üzenni a nagyvilágnak, hogy amennyi időt a csapat elveszteget, úgy érzékelnénk, hogy elveszteget ezekkel a előzetes fázisokkal, azt utána...
Norming, storming, performing, jelezném, aki utána akar olvasni.
Nem, forming, ja, tehát formálódunk, storming, mint viharzunk, és norming, mint ugye kialakulnak a szokásrendszerek. Tehát amit ezzel a három fázisról ugye a csapat úgy látszana, hogy elveszteget, az be fogja hozni sokkal magasabb minőségű munkában, sokkal gyorsabb reakcióidőben, sokkal kreatívabb megoldásokkal, sokkal magasabb csoportkohézióval, tehát érdemes időt szánni erre, és nem szabad türelmetlennek lenni.
Jegyezzék meg, hogy ne az legyen, hogy hétfőn összeáll a csapat, péntekre eredményeket várok. Tehát, hogy ez ne legyen.
Így van, ez ne legyen, mert nem lesz, nem lehet.
És még egy dolog eszembe jutott, hogy mondod, hogy megmarad ez így, és mondtad, hogy feladatfüggő, meg ugye csapatfüggő, de hogy kicsit úgy, mintha már dzsungelnél beszéltünk, emlékezzünk meg Maugliról és Akeláról, tehát mikor bejön egy új kollega, bemutatjuk, szeretettel üdvözöljétek, új kollega Dezső, akkor ezek a szerepek és ezek a fázisok újra lejátszódnak? Tehát kicsit a ki az alfa, és akkor kihez húzok, ő mit tud?
Szerintem...
Húsz magunk? Tehát elkezdődik újra?
Egy picit azért itt a kapcsolatrendszerek egy picit így meg fognak, hát ha nem is borulni, de hogy valamennyire átalakulnak, hiszen ennek az új csapatnak valahova be kell tudnia ékelődni. Ugye ez nyilván attól fog függni, hogy kivel lesz neki szükségszerűen szorosabb együttműködése a feladat szempontjából, nyilván ő ott fog tudni beágyazódni jobban. De hogy ezt nyilván lehet segíteni. Tehát, hogy ez megint a csapatvezetőnek a feladata, hogy akkor, na és akkor itt például jöhet egy jó kis csapatépítő, hogy akkor menjünk el, ismerkedjünk meg, közös ebédek, vagy ezek a közös szokásrendszerek, amikbe bevezetjük ezt az új kollégát. Ez a fajta, ez már megint egy kicsit más, az ugye ez az onboarding folyamat, amit most már érintünk, de hogy itt azért a szervezet is nagyon sok támogatást tud nyújtani, tehát hogy orientálom az új belépő kollégát az adott szervezeten belül, hogy mennyi információt adok neki, ezáltal mennyire segítem, gyorsítom meg ezt a szocializációs folyamatot, és maga ugye a csapat is aktívan tud azért tenni ezért. Tehát, hogy nem az van, hogy ott hagyjuk egyedül az asztalon, hanem gyere el velünk egy kávéra, mesélj magadról, és a csapattag is azért aktívan tud tenni. Tehát neki sem lehet passzívnak lenni, ez szerintem egy ilyen.
Szeretnék inni egy kávét, kihív el magával.
Kihív meg egy kávéra. Abszolút. Tehát, hogy ez mindenkitől egyfajta aktív közreműködést igényel.
Még hogy a szellemi munka nem fárasztó, nem? Tehát, hogy pont azon gondolkodtam, hogy ugye pláne az új szervezetek, vagy új rendszerekben, most akár egy agilis szervezetet behozunk, tehát én egyén szinten rengeteg ilyen csapatnak lehetek része, mert hogy dolgozok 3-4 különböző csapatba, és ahol mindenhol van egy szerepem, mindenhol vannak társaim, és nem csodálkozunk, nem, hogy hazaérünk, és akkor már csak azt várjuk, hogy valami agykisütő sorozat, vagy egy kis könyvolvasás, és feküdjünk le, hogy holnap ismét menjünk egy dzsungelbe.
Abszolút, tehát, hogy ez azért nagyon-nagyon sok energiát igényel, de megint csak azt mondom, hogy mondjuk egy jobban összeszokott csapatnál, ahol ezek a szerepek kialakultak, le vannak játszva, ott nyilvánvalóan ezekre már nem megy el azért annyi energia. Tehát, hogy pontosan ezért egy nagyon régóta együttműködő és jól együttműködő csapatban az ember komfortosabban érzi magát, mert pontosan tudja azt, hogy kitől nagyjából mire számíthat, hiszen kialakult egyfajta szokás és értelmezési rendszer, és nem kell, hogy úristen, most akkor matekozok, hogy akkor amit mondott, azt vajon miért úgy mondta, és mert ismerem, tudom, hogy ez tőle mit jelent, mint ember, tudom, hogy szakmailag hogyan áll hozzá, tehát a dolgokhoz, tehát hogy itt van egy komfort érzet, ami abból adódik, hogy ismerős a környezet, a feladat és maga a csapat is.
És ez a egészen megváltozott ilyen munkamódszer és csapatmunka serkentette azt, hogy mondjuk így a földből újabb és újabb szakmák nőjenek ki, tehát ilyen coachok, mentorok, mert hogy emlékszem, hogy édesemnek elmondom, aki a Vörös Csillag traktorgyárban dolgozott, hogy és akkor itt coachok érkeztek és mentorok, hát hangosan fölhög szegény, hogy azt se tudja, miről beszélek, de hogy közben megjelennek. Gondolom hasonló módon, mert hogy egy vezető nem feltétlenül tud mindenhez érteni, és hogy ez segítse ezt az egész kialakulási folyamatot, a lépcsőket.
Persze, tehát a milyen szakmákról ugye most pont említést tettél. Ezek általában azért ilyen humán szakmák, nyilván emberekhez köthető folyamatokat próbálnak meg segíteni, facilitálni a maguk módján. Tehát ez nyilván abból adódik, hogy amikor szükségszerűen pont a csapatmunkák révén nagyobb szintű együttműködést igényelnek a feladatok szervezeti szinten mindenkitől, akkor szükségszerűen vannak ilyen súrlódási felületek, szükségszerűen vannak vezetők, akik ezeket kevésbé hatékonyan tudják kezelni, tehát kell, hogy legyenek olyan emberek, akik ebben segítséget nyújthatnak. Tehát igen, van ezeknek a szakmáknak most egyfajta felívelő trendje. Nyilvánvalóan ugyanúgy, ahogy minden szakmában, tehát ezt most abszolút nem ránk hegyezem ki, vannak különböző módszertanok, hatékony és kevésbé hatékony szakemberek. Ezt a szervezetnek is, magának is nagyon jól meg kell tudnia fogalmazni, és a csapatnak is, hogy egészen pontosan miben vár segítséget, és magának az adott szakembernek is tudnia kell a saját határait, hogy miben tud segítséget nyújtani az adott csapatnak.
És megint a kommunikációnál tartunk, hogy miért jó a tiszta, őszinte kommunikáció.
És egy nagyon-nagyon reális önismeret, tehát ez szerintem nagyon fontos.
Egyéni, szervezeti.
Abszolút, így van.
És jussunk el most, eljött ez a pillanat, ami a legizgalmasabb.
Így van.
Ez a Team Interakció kutatócsoport, hogyha arról picit mesélsz, ugye itt ilyen magas kockázatú munkakörnyezetben dolgozókat vizsgáljátok, hogy erről mesélj, mert ez nagyon izgalmas már így kívülről is, és most avass be, hogy beljebb lehessünk.
Köszönöm szépen, hogy beavathatlak. Szerintem is nagyon izgalmas, úgyhogy örülök, hogy egy kicsit beszélhetek róla. Ez a Team Interakció kutatócsoport, ez az Ergonomia és Pszichológia Tanszéken belül működő egyik aktívan működő kutatócsoport. Ennek a vezetője dr. Juhász Márta, egyébként az én témavezetőm is a doktori kutatásomban, és hát nagyon sok másik kollégámnak volt már a témavezetője ebben a témakörben. Amit tudni kell, hogy a mi tanszékünkön meglehetősen sok kolléga dolgozik ilyen magas kockázatú munkakörnyezetben, és próbálja ezeket a fajta emberi és csoport interakciókat segíteni, és fejleszteni, amennyire csak lehet. Most egyáltalán az, hogy mit jelent az, hogy magas kockázatú munkakörnyezet.
Hogy segítesz
igen,
nekünk.
Igen, mert ugye ezért ez szerintem nem egy evidens fogalom, de hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ezek olyan munkakörnyezetek, ahol az átlagosnál magasabb esély van arra, hogy a csapatmunkából, vagy a legfőképpen ugye gyenge csapatmunkából kifolyólag emberi életek, környezet és anyagi károk keletkezhetnek, vagy emberi sérülés keletkezik.
Mert tűzoltó?
Tűzoltók, pilóták, atomerőműben dolgozó operátorok, rendőrök, katonák, sürgősségi orvosi csapatok, tehát akiknek a munkájától valóban és mindenféle túlzás nélkül közvetlenül múlhatnak emberéletek. És ezekben a környezetekben pontosan amiatt, mert annyira sokszor annyira komplex rendszereket kell működtetni, gondolj bele egy reaktorba, vagy gondolj bele egy repülőgépnek ugye az összes műszaki berendezésére, ugye a pilóta fülkében, amit működtetni kell. Tehát nem véletlenül, hogy ez nem egy ember csinálja.
És, tehát mikor egy képet látsz, vagy azt gondolod, hogy a fele az csak ilyen kamu, hogy látszódjon, hogy mennyire veszélyes, és kb. Kettő igen. gomb van, az összes több ilyen fék.
Igen.
De hogy én ott belépnék, és ki is fordulnék valószínűleg onnan abban a pillanatban. Nem tudnám azt a kockázatot vállalni, hogy ott mögöttem több száz utas.
Nyilván, és egyébként nagyon jó gondolatot mondtál, mert hogy pontosan emiatt van egy sokkal magasabb stressz, egy sokkal magasabb nyomás ezeken a fajta csapatokon. És ugye itt azért a másodpercnek a töredéke alatt kell sokszor olyan döntéseket hozni, amiknek sokszor nagyon-nagyon komoly következményei vannak. És itt például extrém fontosságú az, hogy amikor egy ilyen krízishelyzet megtörténik, akkor a csapat egésze egyszerre és egy irányba mozduljon el. Tehát itt nincs idő abban a, nem tudom én, 2 másodpercben tisztázgatni ezeket a feladathoz igen, hogy lila a körmöd meg. Tehát hogy nyilván itt nagyon gyorsan kell, nagyon hatékonyan, nagyon magas szintű szakmai döntéseket hozni. És hát nyilvánvalóan ugye ennek az egyik megoldása, ugye segítség az ilyen csapatok számára, ez a rendkívül leszabályozott, rendkívül szigorú protokollrendszer, ami alapján dolgoznak. Tehát műszaki utasítások vannak, vastag könyvek, amiket fel kell lapozni, hogy ha ezt látod, nem tudom, én most butaságot fogok mondani, még a piros gomb, akkor 86. oldal, nyisd ki, és kövesd végig lépésről lépésre azt a fajta protokollt, amit ebben a hiba jelenség során, vagy ebben a helyzetben meg kell csinálni. A másik, és ez az, ami minket leginkább foglalkoztat, mint kutatócsoport, hogy hol van ebben a nagyon leszabályozott, nagyon steril, nagyon szigorú rendszerben a humán faktor helye. Mi van akkor, hogyha jön egy olyan krízis helyzet, egy olyan nem várt rutin helyzet, amire nincsen egyértelmű protokoll kidolgozva?
Szóval a 86. oldalon.
Vagy ki van tépve, igen.
Igen.
Tehát, hogy mi van, vagy hogyha a 86. oldalon lévő protokoll nem egyez egyben átültethető. És megint csak ez a szakirodalomban egy ilyen nagyon-nagyon érdekes paradoxon, amit már sokan-sokan leírtak, hogy lehet az, hogy egy ilyen rendkívül dinamikusan, gyorsan változó környezetben, mint mondjuk egy atomerőmű, vagy egy repülőgépnek a működtetése, ahol tényleg 2 másodperc alatt történhet bármi, hogy ezeket a dinamikus rendszereket ilyen statikus szabályrendszerek kell próbáljuk meg kontrollálni, mint egy utasítási, vagy egy ilyen műszaki utasítás sor. Tehát, hogy akkor mit tud hozzátenni ehhez az ember, aki ugye nem csak végrehajt, de hogy ezeket az adott döntéseket meghozza. Nyilván mi ezeket kutatjuk, hogy ha jön egy ilyen nem várt helyzet, akkor hogyan adaptálódik, hogyan alkalmazkodik hozzá a csapat, és hogy ez például kommunikációban hol figyelhető, meg mit tud hozzáadni a kommunikáció ehhez a csapatmunkához.
Az egy nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy közben azt látom, hogy azok a szakmák, amiket felsoroltál, azok tényleg vannak, mindjárt az életünket bízzuk rájuk, és az ő kezükbe adjuk. Most lejön ez a reaktortól, a mentőn át.
Abszolút.
És közben gyorsan dönt egy rohadt vastag kódex, vagy egy ilyen utasítás rendszer. Miközben mondjuk elmegyünk egy céges világba, ahol meg mennyire utáljuk azokat a mondatokat, hogy így szoktuk, mindig is így csináltuk, ott meg ugye arra sarkalnak, hogy lép ki a dobozból, nézzél kifele, hozzál be új módszereket. Közben, akik sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban mentenek akár életeket, oltanak, pedig egy szabályrendszert követnek, akkor hol az igazság? Mire jut?
A kulcs szó a kreativitás szerintem, amit most itt körbejártál a szavaiddal, tehát amikor egy multikörnyezetben, egy versenyszférában, ugye, ahol innovatív megoldások szükségesek ahhoz, hogy valaki versenyképes maradjon, ott ugye ezek a kreatív folyamatok, az egyéni hozzájárulás, a döntési szabadság, ezek nagyon-nagyon fontos tényezők, és pontosan ezek azok, amik nincsenek, nem lehetnek meg egy ilyen nagyon erősen leszabályozott szervezeti környezet, mint mondjuk egy atomerőmű, vagy egy tűzoltóság, hiszen itt, hogyha belegondolsz, a kreativitás az tulajdonképpen veszélyt jelenthet. Tehát, hogy a kreativitás az azt jelenti, hogy én majd valahogy megoldom, nekem van egy ennél eredetibb ötletem, és hát ez vagy bejön, vagy nem. Tehát, amikor ezeket elkezdték kutatni, akkor ez a régi hozzáállás, ez nagyon egyértelműen azt mondta ki, hogy ebben a folyamatban a leggyengébb láncszem egyértelműen az ember, a legvariábilisabb, mert egy gépnek a működését azért 99%-ban ki lehet számítani, tényleg. Egy embernek nem, tehát ott mindig lesznek emberi tényezők, amikkel nem fogsz tudni mit kezdeni. És majd mindjárt mondok erre egy példát. Az új megvilágítás szerint, tehát ami már mostani megközelítés, itt arról van szó, hogy itt nem az ember a leggyengébb láncszem, itt nem az emberi hiba az, ami ugye az egésznek a legveszélyesebb tényezője. Itt azt kell megértenünk, hogyha történik egy emberi hibázás, akkor az adott embernek az adott helyzetben az a megoldás miért tűnhetett jónak. Vissza kell követni ezeket a folyamatokat, és tanulni kell belőlük ahhoz, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő. És akkor most mondok egy példát, ami nem tudom, hogy mennyire láttad a Sully csoda a Hudson folyón című filmet.
Amikor leszállt, ugye, igen.
Így van, tehát ez megtörtént, most a hallgatóknak mondom, akik esetleg nem látták a filmet, egyébként Tom Hanks játszott benne, az egyik kedvenc színész, hogy mindenkinek ajánlom a filmet, de hogy ez egy megtörtént eset, amikor egy New Yorkból induló repülőgép valamilyen madárrajjal találkozott. A lényeg az, hogy olyan meghibásodás keletkezett a repülőgépen belül, ami a hajtóművek leállását okozta. És ez a Sully nevű kapitány, ő gyakorlatilag azt a megoldást választott, ő ugye nyilván próbálták újraindítani, elővették ezt a kezelési útmutatót, nem sikerült újraindítani a gépet, és azt a megoldást választott, hogy ahelyett, hogy visszakanyarodott volna, vagy egy alternatív repülőgépen kényszerleszállást hajt végre, letette a repülőgépet a Hudson folyóra. Ilyen magasságból, ilyen gyorsaságnál maga a víz az gyakorlatilag úgy viselkedik, mint a beton. Tehát rendkívül veszélyes manővert hajtott végre, és ami ugye ebben a leghihetetlenebb, hogy azt hiszem, hogy 155-en voltak összesen a gépen, 155-en túlélték. Tehát ez egy hihetetlenül nagy eredmény. És ami még inkább érdekes, hogy ezek után viszont ezt a kapitányt, és ugye az egész pilóta főke személyzetet elővették. Hogy gondolták azt, hogy veszélyeztetik 155 emberi testépségét azzal, hogy nem egy visszafordulnak, majd nem egy másik repülőteret keresnek, és nagyon sokszor lemodellezték ezt a helyzetet ugye szimulációval, és végig arra jutottak, hogy hát matematikai szempontból nekik lett volna elég idejük és üzemanyaguk arra, hogy visszaforduljanak, vagy alternatív repülőteret keressenek. És akkor jött a kulcsmondat, bocsánat, hogy ezt most le kell lőnöm, de hogy ez nagyon fontos üzenet, hogy egyszer csak ugye Sally azt mondta ezen a meghallgatáson, hogy egyetlen dolgot felejtenek el, a humán faktort. Hogy ott van egy néhány másodperces reakcióidő, amikor az ember látja, hogy itt van mögöttem 150 ember, leálltak a hajtóművek, mi a francot csináljak? Tehát, hogy tényleg ez a fajta, itt van egy sok, itt van egy reakcióidő, és ezt a reakcióidőt te matematikailag soha nem fogod tudni kiszámolni. Tehát, hogy ezért, és ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet szerintem, hogy igen, van itt egy variabilitás, de meg kell érteni, hogy bizonyos döntések mögött milyen gondolatok, milyen logikák, milyen team szintű interakciók és folyamatok állnak, hogy ezeket fejleszteni lehessen a későbbiekben.
Az nagyon érdekes ebben nekem, vagy felmerül, hogy akik ilyen munkakörnyezetben dolgoznak, hogy nem lustulnak-e el olyan szinten, hogy ugye, ahogy szokták mondani, az évek és a rutin viszi őket, és hogyha jön egy ilyen helyzet, hogy valaki kitépte a 86. oldalt, vagy nincs benne a könyvbe, akkor hirtelen egy az én gondolataim szerint egy ellustult agyat kell fölpörgetni egy olyan kreativitási szintre, egy relatív rövid idő intervallumba, hogy meg tudjak hozni egy döntést, és a döntés súlya onnantól az enyém, nincs segítség, ott vagyok én. Hogy ezt ők hogy élik meg?
Szerintem rendkívül stresszesként, tehát ugye amiről te beszélsz, és nagyon tényleg olyan, mint hogyha egy abszolút a témában jártas kutató lennél, mert ugye ezt mi például úgy hívjuk, hogy a rutin veszélye. Tehát, hogy valóban van ilyen, hogy annyira rábízom magam egy ilyen automatizált rendszerre, hogy tulajdonképpen a saját magam hozzájárulása az már egy picit eltörpül. Ugye 20 éve ugyanabban a műszakban dolgozom, és hogy ugyan mi baj lehetne, sosincs semmi, mert azért lássuk be, tehát ezek annyira magas szinten összerakott, kontrollált szociotechnikai rendszerek, hogy itt azért nem fordul elő minden nap az, hogy nem tudom én, mindjárt felrobban az erőmű, tehát hogy nyilván ezek nagyon magas szintű biztonsági rendszerek, nagyon sokrétű megoldásokkal, és tulajdonképpen itt azért relatíve kevésszer van tényleges veszélyhelyzet. És pontosan emiatt egyébként ezek a csapatok mindegyike, akiket most felsoroltunk, valamilyen szimulációs feladaton fél évente vagy évente részt vesz maga a csapat, tehát beküldik őket. Az atomerőműnél is van szimulátor, ugyanúgy a repülőgépek esetében pilótafülke személyzetet is szimulátorokkal nem tesztelik, hanem ennek pont egy ilyen nem is fejlesztés, hanem ennek a tudásnak a frissen tartása a lényeg. Tehát, hogyha...
A 6-os algópolcról a memóriakártyámból egészen hátulról elő tudjam hozni azt, amit egyszer tanultam.
Abszolút. Mert hogy nem valószínű, hogy találkozni fogsz vele a pályád során. Lehet, hogy úgy mint nyugdíjba, hogy soha életben nem történt ilyen, de lehet, hogy úgy, hogy ez meg fog történni, és neked ott abban az esetben nagyon fontos szereped van. Tehát, hogy ezeket ők csapatszinten az interakciót, a csapatkommunikációt, a döntési helyzeteket, ők ezekben a szimulációs helyzetekben gyakorolják.
És olyan nincs, még az jutott eszembe, hogy igen, nincs idő arra, hogy mondjuk Béla azt mondja, hogy srácok, van egy jobb ötletem oltásra, hagyjuk ezt az egész dolgot, mondom, hogy hogy kéne csinálni, és azt mondják, hogy Béla, nyugodjál meg, mennünk kell, már csúsznak én a csövön.
Igen.
És már ott kell a kocsiba lenni. Ezt értem. De hogy van olyan szituáció bármelyik ilyen munkakörben, hogy azt mondják, hogy jó, most nyugi van, meséld az ötletet Béla, hát ha a te ötletet kerül be a szakkönyvbe, és a kódexnek te leszel a 87. oldala.
Megint nagyon jót kérdeztél, tehát ez egy abszolút fontos kérdés, és egy picit itt térnék rá az egyik ilyen kutatási területre, amivel mi érintőlegesen foglalkozunk. Mi azt gondoljuk, és akkor egy picit megint sztorizgatnék, hogy amikor ezeket a csapatokat elkezdték ugye kutatni pszichológiai szempontból, akkor rájöttek arra, hogy amikor vészhelyzet van, akkor ez igazán jó a teljesítő csapatok, ezekben a vészhelyzetekben lecsökkentik a kommunikációjukat. Tehát így megfigyelhető az, hogy jó, akkor csönd van. és vészhelyzet van, és egyszerűen ott álltak a kutatók, hogy hogy lehet az, hogy a legnagyobb krízis során ezek a csapattagok nem beszélnek egymással. És a válasz a következő, hogy a maga a kommunikáció, ha belegondolsz, most csak az, hogy te meg én itt ülünk és beszélgetünk, rendkívül sok kognitív kapacitást van el. Tehát nem hiszem, hogy mindemellett te még tudnál e-mailezni, miközben nem, mondjuk velem beszélgetsz. Vagy
ez egy legenda, az a multitasking, nincs.
Így van. És hát nyilván egy ilyen krízis helyzetben abszolút nincs ilyesmiről szó. Tehát egy krízis helyzetet úgy kell felfogni, mint ami egy eleve nagyon stresszes helyzet, ami már eleve nagyon sok kapacitás van el. Tehát azáltal, hogy a team csökkenti, vagy a csapat a kommunikációját, ezáltal erőforrást fog megtakarítani, és ezt az erőforrást be tudja ebbe a krízis helyzetbe forgatni. De hogy akkor hogy van az, hogy oké, lecsökkentem a kommunikációt, beforgatom, rendben van. De akkor honnan fogom tudni, hogy Béla a harmadik ülésben mit gondol? És itt jön be ennek az úgynevezett team mentális modellnek a szerepe. Ez tulajdonképpen úgy értelmez, mint egy ilyen közös jelentésrendszer, közös értelmezési keret, amivel a csapat rendelkezik. Ez gyakorlatilag olyan, mintha minden csapattag ugyanazt a szemüveget viselné. Ha bejön egy krízis helyzet, akkor ugyanúgy fogjuk értelmezni, ugyanúgy tudjuk, hogy mi erre a megoldás, tehát ennek megint csak vannak ilyen feladattal kapcsolatos aspektusai, mint hogy melyik kezelési utasítást vegyük elő, melyik gombot kell megnyomni, milyen eszközök szükségesek, mit tudom én, ha jön egy nagyobb mérvű riasztás, egy nagyobb volumenű tűz, akkor vízzel vagy habbal oltok, tehát hogy mi ennek a szakmai protokollja. Ugyanúgy van benne egyfajta ilyen személyi aspektus, hogy tudom, hogy Béla hogy fog reagálni, tudom, hogy kitől mit várhatok, tudom, kinek milyen szerepe. Tehát abszolút van egy ilyen fajta közös értelmezési keret, ami biztosítja azt, hogy szinkronban mozduljon a csapat millisekundumok alatt. Tehát itt pontosan nem kell egyeztetni, ugye általában a krízis helyzetben erről van szó. Ezt figyelték meg. És a kérdésedre a válasz, hogy az ilyen helyzetekben nincs idő. Béla, másszál, csúszszál a csövön, mert tényleg ég a ház. De hogy amikor utána a csapat eloltja a tüzet, és visszamegy a laktanyára, akkor a jól teljesítő csapatoknál ugye az van, hogy ezek a csapatok átbeszélik egymással, hogy mi történt, hogyan oldottuk meg, hogyan lehetett volna, mit csináltunk jól. Tehát van-e olyan best practice, ami adott esetben a kezelési útmutató nem tartalmaz, de mi mondjuk könnyíteni tudjuk a saját munkánkat vele, mert mondjuk ez a mi csapatunkra egyfajta dinamika, amit tényleg megcsinálhatunk máskor is, és mi az, ami nem volt annyira jó. De visszautalva, megint csak a pszichológiai biztonság az, ami itt elsődleges. Tehát az, hogy én tudjam azt mondani, hogy srácok, ezt itt nem csináltam jól, vagy hogy szerintem ezt mi nem csináltuk jól csapatszinten, merjük bevallani, mert hogy ezáltal fogunk tudni csapatszinten is tanulni egymástól, és ugye fejleszteni a folyamatainkat.
Tanulni egymástól az azért is külön jó, mert hogy így hallgatlak, az jut eszembe, hogy ez hogyan lehet a veszélyes munkakörben dolgozók megélését, tapasztalatait átültetni valahogy egy multi vagy céges környezetbe, és már hármat mondtál, tehát az egyik a néha hallgassunk és kezdjünk dolgozni, nem? Tehát túlbeszéltük, csináljuk. A másik az, hogy képesek legyünk ilyen best practice-ek, lessons learned, hogy bármilyen hasonlókat tudja mondani, hogy átbeszélni. És a harmadik meg ez a kommunikáció fontossága, meg az őszinte.
Így van.
És a minden ilyen sallangtól meghámozott banánként ott állni, hogy őszintén beszéljünk, és valljuk be, és ismerjük el a hibát.
Így van. Tehát én az első állításodat úgy módosítanám, hogy akkor tudunk gyorsan reagálni helyzetekben, és nem ilyen kommunikációra például fordítani extra időt, hogyha megvan ez a mentális modell a csapatban, és ennek a team mentális modellnek a kialakulása az egyrészt szintén idő kell, tehát ez megint csak nem a megalakulás szakaszában fog kialakulni, de hogyha hagyunk időt rá, akkor kialakulhat. Aktívan tenni kell érte, tehát amiket te is mondtál, ezek az úgynevezett lessons learned, vagy hogy ugye milyen konzekvenciákat tudunk levonni bizonyos helyzetekből, és ugye ehhez kapcsolódóan ez a fajta kommunikáció, tehát hogy nyíltan merjünk kérdezni, merjük bevallani, hogyha valamit nem csináltunk jól, és ehhez viszont vezetői és szervezeti szinten tudjunk biztosítani egy olyan légkört, amiben ez a fajta beismerés, ez lehetséges, mert másként lehet, hogy lesz egy áll, mindenki mindent jól csinál érzés csapaton és a szervezeten belül is, csak éppen ez valahol egy nagyon komoly vagy kritikus folyamatban vissza fog ütközni.
Sokat tudunk tőlük tanulni.
Abszolút.
Gondolom.
Nagyon, nagyon, nagyon. Rendkívül. Én borzasztóan őszintén most ezt így a szubjektív rész, nagyon tisztelem ezeket a munkatípusokat, tehát olyan szintű stresszel kell néha szembenézni ők, olyan szintű tudást igényel az ő munkájuk, hogy szerintem nagyon sokan nagyon hálásak lehetünk nekik, mindannyiunknak.
Hát pláne, hogy előbb mondtuk, hogy a fizikai vagy a mentális munka mennyire fárasztó, hát köszönöm szépen, hogy behoztad azt, ami még ezerszer fárasztóbb, mert hogy tudnom kell a kódexet, a nagy részét fejből, vagy tudjam, hogy hanyadik oldal alapozza, ismernem a közös szemüveggel, hogy ugyanazt gondoljuk, tehát az így a közös nyelv ismerete és a közös szótár.
Abszolút.
Miközben azon is stresszelek, hogy van egy helyzet, amit meg kell oldanom és életben maradjon, közben meg azon, hogy ne olyan legyen, amire nincsen itt leírás, és nincsen benne a kódexbe.
Igen.
Hát minden tiszteletének.
Sőt, hogyha belegondolsz, hogy például a tűzoltóknál még nagyon nehéz fizikai munka is társul ehhez. Tehát ami tőlünk most nem viszel energiát, mert mondjuk nem kell mindeközben, hogy beszélgetünk, felmászni egy létrán, meg eloltani egy nem tudom én tüzet, azért ez a tömlő maga felszerelés, amit ugye az oxigénpalack, az egész ugye védőöltözet, amit hordanak, ez egy ilyen 20 kiló, 25. Tehát, hogy és mindezzel guggolni, átmászni, fölmászni létrán, stb. Ez nagyon kemény fizikai munka is, a mentális mellett. Tehát, hogy minden tiszteletem.
Hát, meg az egy mezei nyúl típusú ugrásra készség, nem? Tehát, hogy megszól a sziréna, abszolút, és ők már a csövön vannak, abszolút, egy pillanat alatt, tehát, hogy ott nem nagyon mélyedszel valami könyvbe.
Hát igen, de mondjuk arra is van protokoll, tehát ott ugye az van, hogy megszólal ez a riasztás, akkor onnantól kezdve nekik x2 vagy 3 percük van, hogy maga fecskendő, tehát ez a tűzoltó autó elhagyja a laktanyát. Tehát ugye erre is van protokoll.
Tudom, azért mondom, hogy mikor nincs, itt erről beszélünk itt, hogy hát én 2 percet a stúdióban nem fog tudni kimenni, nem, hogy a 40 kilós ruhámban töblőket cipelve, csövön lecsúszva. Hát
így van, így
van. Se fogom a riasztás tényét.
Csak valaki csengetett. Igen.
Béla, menj te.
De hát Béla, ugye tudjuk.
Ő gondolkodik.
Igen, gondolkodik. Igen, tehát ezért ez egy nagyon erős, nagyon komoly összhangot igényel, és sok szempontból egyébként az, hogy csökkentjük a kommunikációt, ez még egyébként sok szempontból nem is feltétlenül helytálló. Tehát most például mi azt feszegetjük, azt a paradoxont így kutatócsoportként, vagy legalábbis én a saját kutatásomban, hogy biztos, hogy ez minden helyzetben jó-e. Tehát mi az a helyzet, ahol igenis ennek a kommunikációnak nőnie kell. És én például azt kutatom, hogy van a helyzetnek az a fajta súlyossága, mondjuk amikor beindulok egy stratégiával az épületbe eloltani a tüzet, de közben mondjuk ez a stratégia sérül, bukik, mert valami történik, tehát mondjuk összeomlik az épület a fejem fölött, újra kell tervezni ezt a stratégiát, akkor viszont ott ezt a kommunikációt ezt emelni kell. Tehát, hogy ezek az újratervezés és alkalmazkodós helyzetek, ezek pont ezekben a millisekundumos intervallumokban, szóval ezek nagyon-nagyon nehezen férnek be, és ezeket kutatom jelen pillanatban, hogy ez hogyan lehetséges.
És az, amikor azt mondod, hogy kommunikáció minimalizálásán emelni, hogy a kommunikáció az mindenképpen a kimondott szavakat jelenti, vagy a ti esetetekben az összenézés, a szemvillanás, a gesztusok, ami még sokkal gyorsabb lehet, pláne, hogyha a közös nyelv megvan, meg egymás ismerete, mint ami kimondok egy épeszű mondatot füstben, zajban, recsegő gerendákon és
a
parázs által égetett gumicsizmámmal. Tehát, hogy,
igen,
hogy ott az is kommunikáció, nem abszolút, a ti esetetekben.
De azért gondolj bele, hogy mondjuk ezért a tűzoltók esetében, ahol a csapat maga eleve legalább 3 vagy 4 helyen tartózkodik egyszerre, mert van egy híradós, aki azért leadja, tehát aki tartja a kapcsolatot a magával, a csapattal, de ő benn van a laktanyában, tehát ő csak rádión kommunikál, van a tűzoltás vezető, van, aki ugye a fecskendőnél áll, biztosítja a vizet, és legalább van 2 páros, aki benn van az épületben, tehát itt a nonverbális kommunikáció nehezen tud megvalósulni 1-2, olyan védőöltözet meg sisak van rajtad, hogy egy kacsintás azért így el tud veszni, tehát hogy...
Ha füst is van.
Igen, tehát lehet kacsingatni. Igen. De tehát ezek a fajta nüanszi nonverbális jelzések, amik máshol tudnak működni, ezek itt nem biztos, hogy tudnak működni. És pontosan ezért egyébként az ilyen munkaköröknél maga a kommunikáció is nagyon erősen szabályozva van. Tehát például nem tudom, hogy hallottál-e már erről az úgynevezett ilyen 3 utas kommunikációról, vagy ez az angolban ez a closed loop communicationnek nevezik. Ezt pontosan ezeknél a típusú csapatoknál fejlesztették ki, hogy én azt mondom neked, hogy nem tudom én, nyisd ki a 2-es tömlőt. Rendben, kinyitom a 2-es tömlőt. köszönöm, hogy kinyitottad a kettes tömlőt.
Tehát, ne értsük félre.
Ne értsük félre, pontosan így van, mert hogy nagyon nagy az esélye, tehát amit te is elmondtál, recsek, füstöl, nem hallom, nem látom, ott a védő felszerelés, de közben rádión kéne kommunikálni, ami egy nagyon sérülékeny kommunikációs csatorna, tehát itt muszáj meggyőződni arról, hogy nem csinál hülyeséget a másik, és hogy úgy érti az én kommunikációs szándékomat, ahogy én azt neki valóban közölni akartam.
Ez is egy, csak hogy mesél, érdekesen, és hogy mennyi párhuzamot tud az ember levonni egy céges környezetre, abszolút. Mert ott is hányszor van, hogy egy vezető ad egy feladatot,
így van.
Ülök sügéren, tudod, azt se tudom, miről beszél, de biztos ciki megkérdezni. Jó, elmegy a nap, kaptam egy hetet, nem? És akkor így többieket is kezd, ők se tudják, hogy mi, akkor utána telik a hét, megkérdezi, hogy haladsz, nagyon jól, aha, minden tudom, és próbálom kitolni, aha, az elkészülést minden másra hivatkozva azért, mert egyszerűen nem kezdtem ugyanúgy ott vissza, mint most ez a...
Így van.
Általában említett példában, hogy akkor tényleg ezt kell csinálnom, és én meg azt mondom, hogy igen, jól értetted ezt, és már is megvan a feladat.
Így van. Meg szerintem nagyon fontos az, hogy tehát egy személyes kommunikáció, hogy ezek gyorsan tisztázhatók, ezek a félreértések. Ha e-mailben kapsz egy feladatot, akkor azért ott magának a küldőnek is figyelnie kell arra, hogy ha mondjuk egy hosszabb, terjedelmesebb e-mailt kell megírnom, mert több részlet van benne, akkor például szedjen bullet pointokra, emeljem ki belőle a kulcsinformációkat, tehát hogy segítsem az olvasót abban, hogy ne vesszenek el ezek a kulcsfontosságú részletek, ami alapján ő a munkáját végezni tudja. A másik oldalról ez megint egy aktív szerepvállalást igényel, hogy ha nem értek valamit, akkor hát néma gyereknek anyja érti a szavát, tehát akkor kérdezzek, mert a saját munkámat könnyítem meg vele, és megint csak az, hogy akkor ére kérdezni, mennyire gáz kérdezni, mennyire leszek én lenézve akkor, hogyha azt mondom, hogy értetlenkedek egy sort, és figyelj, jól értettem, hogy, tehát, hogy igen, ez nagyon fontos ez a fajta tiszta, célra törő, lényegre törő kommunikáció.
De mindannyian emlékezzünk ilyenkor egy pillanatra, nyisd ki a kettes tömlőt részre, mert az a kettes tömlős részt hoz be erre a meetingre, és akkor mindenki tudja majd, hogy akkor háromszor.
Így van.
Legyen oda-vissza.
Minél sérülékenyebb egy csatorna, annál tisztábban kell kommunikálni. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha nem személyes a csatorna, akkor sérülékeny lesz. E-mail, telefon, rádióadóbevő például, de ez nyilván szervezeti környezetben nincs. De hogy azért mit tudom én, egy Teams üzenet, ezeknél egyszerűen úgy kell fogalmazni, hogy ez ne legyen félreérthető.
És egy búcsú kérdéssel zárnám meglepetésként, mindenkitől meg szoktam kérdezni, de tök jó, mert közben már te elsütöttél egyet, tehát van egy ilyen megúszós válaszod is, hogy ebbe az egész csapat munka, kollaboráció a te esetedben ugye a nehéz környezetben dolgozók esetében, és van-e olyan kedvenc, akár könyved, akár filmed, ami ezt a témát járja körül, akár úgy, mint elrettentő példa, akár úgy, mint követendő példa, amit, hogyha hallgatók azt mondják, hogy ebből még én szeretnék olvasni, nézni valamit, és kicsit jobban megérteni, hogy akkor van olyan, amit te különösen szeretsz?
Én nem
Tom Hanksen túl.
Hát Tom Hanks-et mindenkinek mindenfajta szerepben ajánlanám, de én nem annyira könyveket ajánlanám, sokkal inkább filmeket, és tulajdonképpen meg fogsz lepődni, de egyébként a Netflix nagyon sok ilyet dolgoz fel. Tehát most dobták ki például a Magolvadást, ami a Three Miles Island-nek, tehát az amerikai atomerőműnek a balesetéről szól. Ha felmegy a YouTube-ra, és beírod, hogy Tenerife légi katasztrófa, ami egyébként a repülés történet legsúlyosabb légi katasztrófája 60-as évek, 70-es évek elején, és végignézed azt a YouTube videót, akkor nagyon sok ilyen vissza fog köszönni, amiről mi beszéltünk, hogy kommunikáció, csoportdinamika, aláfölé rendeltségi viszonyoknak a szerepe ilyen helyzetekben. Tehát én azt javaslom, hogyha valaki ezekben így, valakit ez érdekel, akkor Csernobilnak járjon utána, amiből ugye sorozat is volt, és nagyon jól visszaadja ezeket, akkor tényleg ez a Magolvadás, a Tenerife-i régi katasztrófa, ezek mind-mind online fenn vannak elérhetők, és nagyon szemléletesek.
És nézzük olyan szemmel, hogy mi az, amit át tudunk emelni a saját világunk.
Így van, és hogy mennyire komplex ezeknek az embereknek a feladata, és tehát a pszichológiai, az összes dinamikai jelenségen túl milyen hihetetlen szakmai tudást kell bevinni, milyen hihetetlen időnyomás alatt kell sokszor dolgozni. Tehát szerintem ezért rendkívül izgalmas terület.
Engem mindenképp megfogtál, én is utána nézek, meg megnézem újra a filmeket, és köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és átbeszélhettük itt a kis laborban.
Én is köszönöm, és köszönöm, hogy mesélhettem ezekről a kutatásokról, és remélem, hogy tényleg van, akinek felkeltettem az érdeklődését, vagy tudtam hasznosat mondani a csapatmunkával kapcsolatban.
Biztosan.
Ennyi volt a Collab Podcast, de mi nem állunk rá. Bár a kémcsövek eszközök már elmosva sorakoznak, de hamarosan újra begyújtjuk a bunzenégőt, rotyognak majd a desztilláló lombikok, hogy legközelebb új vendéggel vegyük birtokba a Collabet, és együtt keressük meg vele a jó csapat kémiáját. A következő epizód is nagy durranásnak ígérkezik, de ígérjük, nem esik bántódása senkinek. Iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a többi szakkör foglalkozásunkról sem. Találkozunk legközelebb a Spotify, Google vagy Apple Podcast lejátszóban, vagy ott, ahol te szeretnéd. Hallgass ránk!
Már a vége a kutatásnak, de vannak még részeink, ahol veled együtt keressük, hogy mitől válik jóvá egy csapat. Találkozzunk ott is! Ott is! Ott is! Ez a műsor is egy együttműködés, egy igazi csapatmunka eredménye, amit a Streamnettel közösen hoztunk el neked.